Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárunkat énekeljük. A 105. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 166. énekünket énekeljük. 166. énekünket. Énekeljük el mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvassuk. A példabeszédek könyvének 8. részéből. A 8. rész első 10 versét olvasom el, és utána pedig a 17. verstől végig. avagy a bölcsesség nem kiált-e, és az értelem nem bocsátja-e ki az ő szavát. A magas helyeknek tetején, az úton, sok ösvény találkozásánál áll meg. A kapuk mellett, a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng. Ti néktek kiáltok, férfiak, és az én szóm az emberek fiaihoz van. Értsétek meg, ti együgyűek, az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet. Halljátok meg, mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság, mert igazságot mond ki az én ínyem, és utálat az én ajkaimnak a gonoszság. Igaz az én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis vagy elfordul dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, akik megnyerték a tudományt. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazság útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva, még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Mielőtt a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket és a világ porának kezdetét. Mikor készítette az egeket, ott valék. Mikor felveté a mélységek színén a kerekséget. Mikor megerősíti a felhőket ott fenn. Mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai. Mikor felveté a tengernek határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatát. Mikor megállapította a földnek fundamentumait. Mellette valék, mint kézmíves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az embereknek fiaiban. És most, fiaim, hallgassatok engemet. Boldogok, akik az én utaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek. Magatokat el ne vonjátok. Boldog ember, aki hallgat engem. Az én ajtóm előtt virrasztva minden nap, az én ajtóm félfáit őrizve. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Mindaz, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki magad vagy a bölcsesség, ki beszéltél ezekben a régi szavakban, világosan és érthetően, és aki most is szólsz hozzánk régi szavakon keresztül. Magasztalunk téged, aki magad vagy a bölcsesség, aki örökkévaló Isten vagy, aki által teremtetett minden. Magasztalunk téged, és dicsőítjük most a neved, mindenható, hatalmas Urunk. Dicsőítünk téged, mint a mi megváltónkat, aki annyira szerettél bennünket, hogy eljöttél erre a földre, és életedet áldoztad a bűnösökért. Köszönjük néked, hogy életedért, véredért cserébe ingyen kegyelmet, bűnbocsánatot, örök életet kaphatunk hitáltal. Köszönjük te néked, hogy ajándékaidat most is ránk akarod árasztani. Kérünk téged, hogy segíts hitáltal magunkhoz ölelni mindazt a tanítást, amit ma is zeng közöttünk a te nyelved. És kérünk is, hogy ne emberi szó hangozzék, ne egy lelkész beszéde, hanem a te szavad szólaljon meg közöttünk. Állj meg most itt a középen, és te magad beszélj hozzánk, örökkévaló bölcsesség. Segíts, hogy hadd tudjunk elég egyszerűek lenni és együgyűek lenni. Hadd váljunk bolondokká, hogy bölcsekké lehessünk. Kérünk téged arra, hogy segíts a te szavaidat így fogadnunk. Megköszönjük néked most, hogy rád tekinthetünk ebben az órában, és hogy tereát hallgathatnak a mi füleink. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt az 512. énekünket, az 512. énekünknek a második versét. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat s minden parancsodat. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írt leveléből olvassuk, a Kolossébeliekhez írt levél első részéből, a 13. és következő versekből. Leülve hallgassuk meg az ige szakaszt. Az Atya Isten, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa, és ő rá nézve teremtettek, és ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kedves testvérek, elmúlt vasárnapon az élet célunk kérdéseivel foglalkoztunk. Megérthettük, hogy Isten szerint életünk legmagasabb rendű célja a személyes és végtelen Isten fia, Jézus Krisztus. Valaki megkérdezte az elmúlt vasárnapi igehirdetés után, hogy mi bajom a töltött káposztával. Szeretném megnyugtatni a kérdezőt, hogy semmi bajom vele, sőt, nagyon szeretem. Azzal van bajom, hogyha a töltött káposzta, pontosabban az általa szimbolizált személytelen, materiális, földi dolgok válnak életcélunkká. Az is elhangzott, hogy egyetlen véges személy sem alkalmas arra, hogy életcélunká legyen. Se a gyerekünk, se a szüleink, se a társunk, se a gyerekek, se a szegények, senki. Bár nagyszerű dolgok és személyek vannak körülöttünk, mégsem alkalmasak arra, hogy Jézus Krisztus helyére lépjenek és életcélunká legyenek. Sőt, mihelyest az ő helyére engedi ezeket valaki, ezek a nagyszerű dolgok és személyek pusztító erővel ruháztatnak fel, és tönkreteszik annak az életét, elrabolják a boldogságát, aki értük él. Jézus Krisztus helyére semmi és senki nem állhat. Ha ő lesz az élet célunk, akkor ő ad az életünknek értelmet. Ő ad az egész létezésünknek itt a földön is, de a halál után is értelmet. Különben töltött káposzta és társai erre nem alkalmasak. Valóságos értelmet nem adnak az ember létezésének, se a Földön, az örökké valóságról már nem is beszélve. Jézus Krisztus azonban nem csak értelmet ad az életünknek, ezt is elmondottuk, hanem még ráadásul boldog emberekké is tesz bennünket. Ő az érte élő embereket, a neki élő embereket boldog emberekké teszi. Itt a Földön is, meg oda át is. Most szeretném ezt a gondolatmenetet folytatni, és rámutatni még néhány dologra, amit Jézus megad az érte élő embereknek. Miket ad még Jézus az érte, a neki élő embereknek? Beszéltünk az értelemről, meg a boldogságról. Tegyük még hozzá azt, hogy a cél gondoskodik. Jézus az érte élő emberekről gondoskodik. Eltartja őket. Eltartja őket. Mindent megad, amire nekik szükségük van. Mélius Juhász Péter, a Magyar Református Egyháznak a megalapítója, debreceni püspök volt, a reformáció idején írt egy kommentárt a kolossébeli levélhez, és abban ezt írja. Drága dolog az, hogy az Atya Krisztusra nézve teremtett bennünket. Miként a fiú, ki apától s anyától lészen, apjára s anyjára bízatik, hogy őtőlük eltartassék, azonképpen Krisztusra nézve szült és teremtett minket az Atya. Bezzeg tehát el kell bennünket tartania, és minden testi, lelki életre való jókat meg kell adnia, és gondunkat kell viselnie. Jézus Krisztus a Szentlélek és az igaz hit által élteti a hívőket. Bolondság tehát nekünk egyébtől, valakitől, Krisztuson kívül életet keresnünk és kérnünk. Igen, csodálatos dolog, hogy a Magyar Református Egyháznak volt egy püspöke, amelyik egyszer így beszélt. Jól beszélt a Krisztusról. Azóta is nagyítóval kell keresni ilyen püspököket. De milyen nagy dolog az, amit mondott, hogy Jézus Krisztus eltartja, gondozza azokat, akik érte élnek, és minden testi, lelki jókat bezzeg meg kell neki adnia. Csodálatos dolog az, testvérek, hogy meg is tapasztalják ezt mindazok közöttünk, akik már Jézus Krisztusért élnek. Akik a töltött káposzta és társaiért élnek, azok ezt nem tapasztalják meg. Mert töltött káposzta és társai nem tudnak gondoskodni rólunk. Testi, lelki javakban, örökké való jókban, valóságos kincsekben nem tudnak bennünket részesíteni. Azokban csak Jézus tud minket részesíteni. Annyira döbbenetes, testvérek, hogy a 107. Zsoltárban az állatokról azt olvassuk, hogy azok az Úrra néznek. Az Úrra néznek, és az Úr eltartja őket. Így olvassuk. Gondozza őket. Ezek a tudatlan jószágok, ugye? Ők az Úrra néznek. Az Úrra nézve élnek. Nem tudjuk, hogy hogyan. És az Úr gondoskodik róluk. Csodálatos dolog, hogy még egy kis verébre is, ugye, gondja van. Aztán annyira rendkívüli az is, hogy József, aki az Ószövetségben Jézus Krisztusnak az egyik előképe, így szólt a testvéreihez, eltartalak én titeket és gyermekeiteket. Jézus ugyanezt mondja azoknak, akik érte élnek. Nekem is, meg a testvéreknek is. Eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Gondozlak benneteket. Olyan csodálatos, testvérek, megtapasztalni ezt a legapróbb hétköznapi dolgokban is, hogy Isten mindent kirendel azoknak, akik érte élnek és neki élnek egyedül. A második dolog, amire szeretnék rá világítani, hogy Jézus Krisztus a helyünkre is tesz bennünket. Az érte élő embereket a helyükre teszi. Mihelyst valaki föladja azt, hogy a töltött káposzta és társaiért él, és elkezd élni az Úrért, azonnal a helyére illeszkedik az élete, mint egy ilyen tégla a falban. Beilleszkedik a helyére. Addig, amíg nem érte élünk, nem érezzük és nem is érezhetjük magunkat a helyünkön ebben a világban, addig a helyzetünk, mondhatjuk úgy, hogy paradox, ellentmondásokkal, feszültségekkel teli, hiszen egy olyan világban élünk ellene, amelyik érte él. Hiszen a világ ránézve teremtetett. És a világnak egy nagy része tényleg tudatosan is, vagy öntudatlanul is érte él. Neki él, ránézve él. És mi ott élünk egy ilyen világban, úgyhogy nem ránézve élünk, sőt ellene élünk. Ezért nem érezhetjük magunkat a helyünkön, addig, amíg nem érte élünk mi magunk is. Egy kapa, vagy egy dugóhúzó, vagy egy zseblámpa is paradox helyzetben érezhetné magát, ha nem arra használják őket, amire valók. Az ember is paradox helyzetben van, ha nem azért él, akire nézve teremtetett. Nincs a helyén. Nincs a helyén. Különös dolog az, testvérek, hogy mi emberek a dolgokat arra használjuk, amire való. A zseblámpát, meg a dugóhúzót és a kapát is arra használjuk, amire való. Csak éppen a saját életünket nem arra használjuk, amire való. Mert hogy a saját életünk meg arra való, hogy az Úr Jézus Krisztusért legyen. Hát hogy lehet, hogy ennyire bölcsek vagyunk a földi dolgokban, és ennyire bolondok az örökkévaló dolgokban? Ne csodálkozzunk, hogyha nem Jézusért élünk, és közben nem érezzük magunkat a helyünkön. Ha viszont Jézus Krisztusért élünk, akkor csodálatos dolog az, testvéreim, hogy a helyünkre kerülünk. Ez egy furcsa, szinte már így megmagyarázhatatlan, vagy leírhatatlan érzés, vagy tapasztalat, hogy a helyemen vagyok. Tudom, hogy a helyemen vagyok. Helyemen vagyok mondjuk a természetben. Vannak emberek, testvérek, akik a természetet megistenítik. Különösen a mai világban ez egy nagyon divatos dolog. Fák, füvek, hegyek, csend. Attól várom én mindazt, amit Istentől kellene várni. Van, aki a természet Istenért él, ha szabad így mondani. Tőle vár tényleg mindent. De aki a természetért él, az nincs helyén a természetben. Mert a természetben is, a hegyek között csak az lesz a helyén, aki közben Jézusért él. Jézusért élve vagyunk helyünkön a természetben is. Kimentünk a Retyezát hegységbe tavaly, néhányan a fiatalok közül, akik még bírják az ilyen 2000 méter fölötti hegyeket, és ott jöttünk, mentünk, gyönyörű az a vidék, és egyszer úgy erőt vett rajtunk az, hogy most nekünk itt imádkozni kell. Nem a természethez, hanem a természet alkotójához. És ott elcsöndesedtünk a sziklák tetején, és imádtuk az örökkön örökké élőt. És a helyünkön éreztük magunkat a természetben. Az Úr Jézus Krisztus az érte élő embereket nem csak a természetbe teszi a helyükre, hanem az illető ember megtalálja a helyét az Isten népében is. Ez egy másik területe az életnek. Az Isten gyermekei, az Isten félő emberek, a kegyes emberek, akik már Jézusért élnek. Vannak a testvérek, emberek, akik ebben a világban tudatosan is az Úr Jézus Krisztusért élnek. Mondom, ők az Isten népe. És vannak emberek, akik nép tagjai között nem találják a helyüket. Nem érzik magukat otthon közöttük. Nem érzik jól magukat közöttük. Viszont jól érzik magukat az istentelen emberek társaságában. Vagy az üres, vallásos embereknek a társaságában. Nem fogjuk magunkat a helyünkön érezni az Isten gyermekei között. Az Úr Jézus Krisztus szeretői, a Biblia szeretői között. Ha nem élünk Jézus Krisztusért, ha viszont érte élünk, ő ott is, az Isten népének a tagjai között is a helyünkre tesz bennünket. Megtaláljunk a helyünket az Isten népében, és kezdjük otthon érezni magukat közöttük, akkor is, hogyha ilyenek, meg olyanok azok az istenfélő emberek. A cél tehát gondoskodik az érte élő emberekről. A második, amit szerettem volna most hangsúlyozni, az az, hogy helyére teszi őket. A harmadik dolog, hogy a cél megszenteli az érte élő embereket. Megszenteli. Ha valaki Jézus Krisztusra nézve éli a hétköznapi életét, akkor ő formálni fogja azt az embert. Alakítani fogja a gondolkodását, a gondolkodás módját, az érzelemvilágát, a szokásait, az időbeosztását, a cselekedeteit, a beszédét. A cél nem hatástalan, hanem nagyon is mély, megszentelő, megtisztító hatást gyakorol azokra, akik érte élnek. Jézus Krisztus kicsit olyan hatást gyakorol ránk, mintha belenézünk a napba, hogy mint egy megvakulunk. Annak is van hatása. Jézus Krisztusra nézünk, akkor ő egy nagy hatást, egy mély hatást gyakorol a mi létezésünkre, a mi életünkre, egész valónkra. Nem hagy bennünket egyáltalán érintetlenül és változatlanul Jézus, ha érte élünk. Akit még Jézus érintetlenül hagy, testvérek, aki nem növekszik a szentségben, a tisztaságban, az Úr Jézus szerinti életben, az az ember nem Jézusra nézve él, mert aki Jézusért él, azt ő nem hagyja változatlanul. Azt ő megszenteli, megtisztítja. Úgy cselekszik vele, mint ahogy a szobrász a szobrával, aki állandóan csak formálja, farigcsálja, alakítja azt a szobrot. Még olyan nem lesz, amilyennek ő elgondolta. Jézus addig formál minket, míg olyanok nem leszünk, mint ő, testvérek. Nem kevesebb az ő célja. Kiábrázolódjon rajtunk ő maga. Úgy beszéljünk, hogy ő beszélne. Úgy gondolkozzunk, hogy ő gondolkozna. Úgy viszonyuljunk a másik emberhez, akkor is, ha barátunk, akkor is, ha az ellenségünk, akkor, ha gyerekünk, vagy a férjünk, feleségünk, ahogy ő akarja. Úgy végezzük a munkánkat, ahogy ő végezné. Azt akarja, hogy kiábrázolódjon bennünk az ő élete, az ő lénye. Kedves testvérek, ő ezt cselekszi, és akik érte élnek, azok tudják is. Tudják is, ezt tapasztalják is, hogy napról napra formál engem az Úr. Formál engem Jézus Krisztus, hogy olyan legyek, mint ő, és megdicsőítse magát általam. A környezetemben is, a családomban is. Mondom, ha valaki nem tapasztalja ezt, testvérek, akkor az még nem Jézusért él, bárhogy is hiteti magát ezzel. Sokan vannak, akik hitetik magukat azzal, hogy ők Jézusért élő emberek. Meg is nyugtatják magukat, én a Jézusért élő ember vagyok, persze. Csak éppen az életében semmi az ég egy világon nem alakul át. Nem formálódik át. Ő ugyanaz az ember maradt, aki volt. Nem történt igazi váltóállítás. Még tulajdonképpen mindig önmagáért él. Vagy a pénzért él, vagy a családjáért él. Gyakorlatilag, elvileg lehet, hogy ő már Jézusért él, gyakorlatilag nem. Ha gyakorlatilag is Jézus Krisztusért él valaki, akkor az meglátszik, testvérek. Meglátszik az életén. Mert a cél Jézus Krisztus megváltoztatja az embert. Szent emberré, tiszta emberré, és egyre tisztább és szentebb emberré teszi. Végül, testvérek, egy negyedik dolog is, amire szeretnék még rávilágítani, mert hogy a cél nem csak gondoskodik, nem csak a helyünkre tesz bennünket, és nem csak megszenteli az egész valónkat, hanem távlatokat is ad elénk. Távlatokat ad elénk. Ha visszatekintünk a világ mindenség kezdetére, akkor a példabeszédek könyvéből is ezt tanultuk, a bölcsesség, aki maga Jézus Krisztus, már a világ mindenség kezdete előtt létezett. Született örök időknek előtte. Ő öröktől fogva volt. Ha visszanézünk az időbe, akkor nem tudjuk, hogy ő mikor lett. De hogy nem lett, az biztos, hanem azt mondja a Biblia, hogy született. Más szóval nem tudja kifejezni azt, hogy Jézus Krisztus öröktől fogva volt, de más, mint az Atya és más, mint a Szentlélek. És hogyha pedig előre nézünk, testvérek, a történelemben, bár mi nagyon-nagyon messzire nem tudunk előre nézni, mert azt se tudjuk, hogy mit hoz a következő óra, de mégis, hogyha a Biblia alapján előre nézünk a történelemben, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus, aki itt volt ezen a földön, vissza fog jönni, megtartja az utolsó ítéletet, és újra teremti, illetve újjá teremti ezt a világ mindenséget. És amikor újjá teremti ezt a világ mindenséget, akkor annak a új világnak a középpontjában ő fog állni, és az egész új világ érte lesz. Az emberek, akik ott lesznek, az ő megváltottjai, az ő választottai, érte lesznek a növények, érte lesznek az állatok, és senki nem lesz abban az új világban. Senki és semmi, ami ne érte lenne. Az az egész mindenség tökéletesen és egészen érte lesz. Ez a keresztényeknek a reménysége. Mi ezt az új világot, amelyik Jézusra nézve lesz, ezt várjuk. Olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézus Krisztusra nem csak itt a földön tudunk, hogy így mondjam, a földi életünk során, vagy a földi életünk keretei között fölnézni, hanem őt úgy látjuk, mint aki ezek fölött áll. Aki örökké való, és akinek még nem minden akarata valósult meg, amit eltervezett, de minden meg fog valósulni a maga idejében. Olyan jó azt is meggondolnunk, hogyha a Szentlélek már a szívünkben lakik, mert Jézus Krisztust a szívünkbe fogadtuk, akkor ő a mi záloga, a mi örökségünknek, vagyis annak, hogy ott leszünk Jézus Krisztussal azon az új égen és új földön. És az nem nélkülünk fog megvalósulni, mi is ott leszünk. Mindazok ott lesznek, akik itt a földön, földi életük során most Jézus Krisztusért élnek, éltek, vagy élni fognak. Mindenki ott lesz. Együtt leszünk azon a helyen. És nagyon jó arra gondolni, hogy ha a Szentlélek ezt megpecsételi a szívünkben, és azt mondja, hogy igen, te is ott leszel. Biztos, hogy ott leszel, mert Jézus a te megváltód, és te már most egy érte élő ember vagy. Hát ott is érte fogsz lenni. A cél nekünk csodálatos távlatot nyit. Nem záródik le úgy az életünk, mint hogy egy csomó ember csak a halálig látja az életét. Csak lát maga előtt nem tudom mennyi évet, vagy remél maga előtt még nem tudom én mennyi évet, aztán ott leeresztik a sorompót neki, és azt hiszi, hogy utána nincs tovább, vagy legalábbis nem tudja, hogy mi lesz utána tovább. Ott a ködbe vész, a homályba vész minden. Aki Jézusért él, annak semmi nem vész homályba. Azt tudja, hogy kinek hitt, és tudja, hogy Jézus az ő nála letett kincsét, vagyis a lelkét meg tudja őrizni, és meg is fogja őrizni boldog állapotban arra a napra, feltámadásnak a napjára, az örök élet kezdetének a napjára. Csodálatos távlatot ad nekünk Jézus Krisztus. Íme ez a négy dolog, testvérek, amit szerettem volna ma még hozzácsatolni ahhoz a kettőhöz, amiről a múlt vasárnap beszéltünk. Ha Jézus Krisztusért élünk, akkor ő az életünknek értelmet ad. Itt a földön és odaát is. Ő bennünket boldog emberekké tesz, itt is és odaát is. Ő rólunk gondoskodik, itt is és örökké. Ő a helyünkre tesz minket, itt is, és örökké. És ő megszentel bennünket itt is, és mindörökké. És ő az, aki örökkévaló távlatot ad nekünk már itt a földön. Hadd idézzek még Blaise Pascaltól, aki a Gondolatok című könyvében ezt írja. Minden olyan vallás hamis, amelyik nem hisz egyetlen Istent, akiben a mindenség ős okát imádja, és amelynek erkölcsi tanítása nem kívánja meg, hogy benne a mindenség végső célját szeressük. Ám lehetetlen, hogy Isten valaha végső cél lehessen, ha nem ő az ősok. Tekintetünket a magasba emeljük, de a homokra támaszkodunk. A föld pedig beomlik a lábunk alatt, miközben az eget nézzük, s elbukunk. De ha mindennek egyetlen ősoka és egyetlen végső célja van, akkor minden általa és minden érette van. Az igazi vallásnak tehát azt kell tanítania, hogy csupán őt imádjuk, csupán őt szeressük. Mivel azonban képtelenek vagyunk azt imádni, akit nem ismerünk, és mást, mint önmagunkat szeretni, a vallásnak, amelyik ezekre a kötelességekre oktat minket, meg kell velünk ismertetnie a gyöngeségeinket, és vele együtt az orvosságainkat is. A végső cél, a végső ok. A végső oka a világ mindenségnek a végső célja. Jézus Krisztusnak a drága személye ez. És az igazi vallásnak azt kell megtanítania nekünk, hogy csupán őt imádjuk, és csupán őt szeressük. Mondta ez a nagy gondolkodó. Végül arra szeretném bátorítani a testvéreket, hogy ne féljünk mi Jézusra bízni magunkat. Van, aki fél ettől. Azt mondja, nem tudom, hogy mi lesz akkor, hogyha én Jézusra bízom magamat. Mit tudom én, hogy mit fog ő velem csinálni? Mi lesz az én életemből? Mit fog tőlem visszatartani? Mi az, amit nem fog megadni nekem Jézus? Különösen fiatalok szoktak így gondolkozni magukban, hogy hát majd egy kicsit később Jézusra bízom magam. Majd egy kicsit később. Előbb még megszerzem, amire vágyom. Ami után nagyon szomjazik a lelkem. Majd utána Jézusra bízom magam. Hadd halogassuk egy kicsit ezt a dolgot. Félek tőle, hogy mi lesz majd. Kedves testvérek, Jézustól nem kell félnünk. Attól a valakitől, aki az életét áldozta értünk, hogy mi a sátán markából, az értelmetlenségből, a kárhozatból megmeneküljünk, attól a Jézustól nekünk nem kell félni. Félni attól kell, hogyha nem érte élünk. Ettől kell félni. Attól kell félni, hogy az életünk értelmetlen lesz, ha nem érte élünk. Hogy boldogtalanok leszünk. Hogy nem lesz, aki gondoskodjon rólunk. Hogy nem lesz, aki helyünkre tegyen bennünket. Nem lesz, aki megszenteljen. És nem lesz, aki az üdvösségben várjon minket. Ettől kell félni. Nem Jézustól. Bízzatok az Úrban. Ő benne örök kősziklánk van. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, imádunk téged, aki öröktől fogva mindörökké Isten vagy. Imádunk téged, aki eljöttél erre a földre, és életedet adtad a Golgotai kereszten, azért, hogy megválts a bűnös embereket, és megszerezz számukra a kegyelmet, a bűnbocsánatot, az örök életet. Köszönjük néked, hogy föltámadtál a halálból, és hozzád fordulhatunk mindazokért a kincsekért, amiket megszereztél nekünk, sőt azért is hozzád fordulhatunk, hogy neked adjuk a szívünket, a lelkünket, és téged imádjunk, téged szeressünk, és benned bízzunk. Sőt, érted, éljünk. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt először, vagy újra megtenni. Segíts imádságban kimondani, hogy rád bízzuk magunkat, hogy nem félünk tőled, hanem szeretünk téged, hogy nem tartunk tőled, hanem imádunk téged, és nem háttal, hanem szembe veled akarunk élni, rád akarunk nézni, és mindent rád nézve akarunk cselekedni. Segíts ezt a döntést meghozni, és segíts ebben kitartani a te szent lelked által. Köszönjük néked, hogy ma is Te a bölcsesség szóltál hozzánk, és tanítottál bennünket a Biblián keresztül. Segíts a tanításaidat a szívünkbe zárni, ezeket a valóságos, igaz beszédeket. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünk gyászoló tagjait. Kérünk, hogy vigasztald meg az emlékezőket is, és vigasztald meg azokat is, akik elmúlt héten búcsúztak kedves szerettüktől. Kérünk, légy a családokkal, erősítsd meg, és vondd magadhoz az ő szívüket. Segíts, hogy benned találjanak igazi vigasztalást, és életüknek itt is és odaát is értelmet, boldogságot. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a nyaraló testvéreinket, légy velük is a pihenésükben, és áld meg őket bárhol lennének. Hozd őket vissza, és akik majd a jövőben mennek el, azokat is te áld meg jó pihenéssel, testi-lelki felüdüléssel. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk egész gyülekezetünket, úgy a lelki dolgok területén, mint a földi dolgok területén. Imádunk azért, mert eddig is gondoskodásodat tapasztalhattuk. És köszönjük, hogy lelkileg is építettél minket, és áldunk azért, mert anyagilag is, a földi dolgok tekintetében is gondunkat viselted. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, amikor népünkért is imádkozunk még. Urunk, könyörülj meg ezen a népen, és nyisd ki a szemét, hogy lásson, és lásson meg elsősorban téged, az Urát, boldogságának, forrását, hatalmának és nagyságának alapját, és kérünk téged arra, hogy nyisd meg a szemét a mi népünknek, hogy meglássa a hazugságot, a szemen szedett hazugságot, a nyomorba döntő, a lelki-testi szenvedéseket okozó hazugságokat. Könyörülj meg, hogy ennek ellene tudjon mondani. Kérünk téged arra, hogy cselekedd meg ezt nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet és elgondolást felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten halottunk volt, ahogy imádságunkban is megemlékeztünk róla. 87 éves korában búcsúztunk Szögi Szilveszternétől, született Koza Erzsébettől. Temetése július 1-én 11 órakor volt a szegedi, új szegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk a férjének, lányának, vejének, unokáinak, dédunokájának és az egész családnak. Imádságunkban arról is megemlékeztünk, hogy egy emlékező család van közöttünk. Tisztelettel emlékezünk meg Németh Ferencnéről, született Sallai Máriáról, Sándorfalvai lakosról, aki egy évvel ezelőtt hunyt el, és ugyanakkor emlékezünk az édesapjára, Sallai Jánosra, akitől 2 éve búcsúztunk. Itt maradt hozzátartozók, szeretettel emlékeznek rájuk. Isten vigasztalását kívánjuk mindkét gyászoló, emlékező családnak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat is. Kedden, illetve hétfőn ifjúsági óránk lesz. Kedden bibliaórát tartunk, szombaton imaóra lesz a megszokott időben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Hirdetem még azt is, hogy a Honvéd téri református gyülekezet egy meghívást kért, hogy tolmácsoljak. Egy kirándulással mennek majd Kelet-Szlavóniába, és van még 3-4 hely a buszon, és ha valakit ez érdekelne, szabadna csatlakozni hozzájuk. Minden közelebbi tudnivalót ők elmondanak ott a lelkészi hivatalban. Körülbelül 20 ezer forint, nem körülbelül, hanem biztosan 20 ezer forint a díja ennek az útnak. Szabad ott érdeklődni, akit érdekel a testvérek közül ez, és szívesen elmenne ide a határ mellé. Azt is jelentem még a gyülekezetnek, hogy befejeződött a lelkész lakásnak a felújítása, és hála Istennek az elmúlt héten sikerült fölköltözni, a lenti szintet pedig kitakarítani, és most már nyugodtan szabad, mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül szabad használni a lenti szintet, újra a gyülekezet az életterét visszakapta fél éves hát nélkülözés után. Hála legyen Istennek ezért az ajándékáért. Szeretnék majd a testvéreknek még külön is beszámolni az egész építkezésről, annak a anyagi vonzatairól, mindazoknak az embereknek szeretnék még majd köszönetet mondani külön alkalommal, egy kicsit talán ünnepélyesebb keretek között, akik ebben a munkában közülünk nagy részt vállaltak, és elég sok harcot és küzdelmet vívtak meg a vállalkozókkal, mert az egy külön történet, ahogy szokták mondani. Most csak jelzem, hogy a munka oroszlán részét Zilahi János Péter testvérünk végezte. Nem azért mondom, hogy őt most itt dicsérjem, mert nem is vágyik rá, de nélküle ez a munka lehet, hogy még most se lenne kész, és ezért így a közösség nevében szeretném megköszönni Jánosnak ezt a munkát. Ott ül egyébként. Köszönjük szépen, János. A másik, aki a dolgokban nagyon sokat segített, az Ács Péter volt, aki az anyagi ügyeket próbálta kézben tartani, és most nincs jelen közöttünk, de hát ismerjük őt, már szabadságon vannak, és még hát sokan voltak, de ők azok, akik a munka oroszlán részét vállalták. Istené legyen a dicsőség azért, hogy ez a felső szint is most elkészületett, szép. Ha valakit még érdekel, most is szabad megnézni, egy pillantást vetni rá, most kezdünk berendezkedni odafönt. Nyitott az ajtó. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, ami a 205. dicséretünk. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének a tanítására. A 205. dicséretünknek a 9. versétől kezdődő szakaszát énekeljük el. 205. dicséret, 9. versétől a 13. verséig. A 9. vers így kezdődik: a te áldott szent lelked, kérlek, tőlem el ne vedd. Utána pedig majd a magyar himnuszt énekeljük el.
Hívd a szóval.